Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggályait. Millás reggeli.
Na hát egy pár üzenet, aztán utána folytatjuk azzal a témával, amit beharangoztunk korábban. Azt mondja, ellapoztam. Itt lakom a pékség mellett, Anita a péklány. A Gyékény téren írta nekünk Zoltán, akkor innen öleljük Anitát, a péklányt, nagyon jó hangzik egyébként. Ez az egyik, a másik pedig azt mondja, kedves hallgatók.
A másik, azt figyelj, követelem, hogy Mihálovics ne vágjon Ács szavába.
Jó. Szerintem Edének szól, de akár nem. Továbbíthatjuk is Mihálovicsnak, aki szerintem éppen úton van valahol.
Ez nekem szólt? Nem. Ez az Andrásnak szólt. Ő szokott mindig a szabadba vágni.
De te is megtetted.
Jó, elnézést kérek. Semmi, de... És Cézár nevű hallgatónk írja Facebookon, mikor is lehetne máskor Robinson névnap, mint pénteken? Ez tényleg zseniás, tényleg Robinson névnap is van, és tényleg péntek. Na, viszont most azzal foglalkozunk, amit korábban is mondtunk, hogy egy magyar cég milyen szerepet vállal az európai kritikus infrastruktúrák kibervédelmében. Márton Miklós van itt velünk a vonalban, a Vivetek ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Először nézzük meg, hogy mik azok az európai kritikus infrastruktúrák.
Európai kritikus infrastruktúrák azok, amiket az adott nemzetállamok annak jelölnek ki. Ez egy, nyilván ehhez van egy iránymutatás, van egy irányelve az Európai Uniónak, de utána minden államnak önállóan kell a szabályozást is elvégezni, a konkrét törvénykezést, meg ezeknek az infrastruktúrákat a kijelölését is. De tipikusan olyan cégekről, olyan intézményekről beszélünk, amiknek a nem működése, vagy nem jó működése, az mondjuk tízezreknek az életét befolyásolja negatívan, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni. Mondok példákat, áramszolgáltatók, vízszolgáltató, de vannak érdekesebbek is, például a nagy élelmiszerláncok, hogyha ők kiesnének, akkor is azért emberek tízezrei megokoznának nehézséget.
Hát ugye itt az ukrajnai háború kapcsán látjuk, hogy elég keményen odacsapnak a különböző orosz kritikus infrastruktúráknak is, tehát nem csak kimondottan a hadi iparban tevékenyen résztvevő, tehát ugye itt volt hír arra az orosz tengerészetnek, a műholdaknak, a különböző adatainak a kiszivárgásáról, feltöréséről, stb., hanem itt azért láttunk mást is.
Igen, mondjuk a belorusz vasútat például, ha nem is orosz, de azért azt gondolom, hogy ugyanezt a másik oldal persze csinálta a krími háború idején, nem tudom, hogy arra emlékeztek-e azokra a hírekre, amik akkor jöttek, az sem volt azért nagyon más, illetve én azt szoktam mondani, amikor erről beszélgetünk, hogy az, hogy az elmúlt években ez nem volt ennyire napirenden, az nem azt jelenti, hogy ilyenek nem történtek, csak jobban elbújtak a hírek között, mert azok a cégek, akik a piacon dolgoznak, és mondjuk támadják őket, adataikat elveszik, hozzáféréseiket elveszik, ügyfeleiknek az adataihoz hozzáférnek jogosulatlanul, azt a piac szabályozza. Mindig reagál rá a piac, reagál rá a cég, és elkezd foglalkozni azzal, hogy megerősítse a védelmét, mert ügyfeleket veszít, ezzel gazdasági károkat okoz ugye a tulajdonosainak, a cégnek, viszont a kritikus infrastruktúra szolgáltatóknál ez nem feltétlenül van így. Tehát attól, hogy mondjuk átvesz valaki az irányítást békeidőszakban, akár a színfalak között egy kritikus infrastruktúra szolgáltató rendszerei fölött, tehát nem feltétlenül jelenik meg azonnal a kár esetén.
Igen, meg
és
most
ezért kellett belépni az EU-nak például, vagy a kormányoknak ennek a szabályozásába, mert az államnak kell elvégezni azt a melót, amit a piac ezeknél a cégeknél nem végezni.
Igen. Most egyébként gondolom azért figyelt erre föl több mindenki, mert egyrészt koncentráltabban zajlik a háború kapcsán, másrészt pedig egyértelművé vált szerintem a laikusok számára is, hogy ez is egy hadszíntér. Tehát ezt nem lehet csak így lesöpörni, hogy ilyen komputeres gyerekek.
Igen, és ráadásul egy olyan hadszíntér, ami viszonylag olcsó eszközökkel működtethető. Egy repülőgép anyahajó, de hát látjuk, hogy most éppen egy cikket olvastam tegnap, hogy az orosz tankokkal milyen műszaki problémák vannak, pedig azért az nem egy új technológia, én azt gondolom. de mégis vannak óriási költségű hadipari fejlesztések. Azért egy szobába beültetni 20 hackert és internetre köti őket, az mindig nem olyan költségekkel jár. Ez egy nagyon olcsón és nagyon nagy kárt okozó hadszintér tud lenni.
Az, hogy ugye bejelentették, hogy a németek mennyit fognak a hadipari fejlesztésre költeni, ez egy 100 milliárd eurós összeg, amivel felkerülnek ugye az első három közé a világban. Ez mit jelent, hogy a kibervédelemre is költenek ebből, és ez is ugyanolyan fontosnak van tartva, mint a többi?
Én azt gondolom, hogy kiemelt hangsúlyt fog kapni. Szerintem az elmúlt néhány évben, még amikor nem is a háborús időszak volt, önmagában a COVID például, csak hogy egy másik kedvenc, vagy legalábbis kuráns témánkról beszélgessünk, azért néhány évvel ezelőtt azok a vállalatok, akik évtizedekben gondolkodtak mondjuk a digitalizáció tekintetében, és abban a tekintetben, hogy nyújtsanak-e szolgáltatásokat az interneten keresztül, vagy engedjék-e a saját alkalmazottaikat az interneten keresztül kommunikálni, üzletet kötni, dolgozni, ezeknek egy hét alatt kellett ezt a problémát megoldani, és ez is iszonyatosan felgyorsította azt a folyamatot, ami a digitalizációnak a rohamos elterjedéséhez vagy elterjedésével jár, és itt azért a biztonság ott kell, hogy loholjon a funkcionalitásnak a nyomába, ugye mindig küzdve a kényelemmel, de igenis költeni kell pénzt arra, hogy azok a szolgáltatásokat, amit kényszerből vagy üzleti megfontolásból digitalizáltak, azok biztonságosan is tudjanak működni.
Oké, ugye ti terjeszkedést terveztek, nemzetközi terjeszkedést, és ezzel ugye tőzsdei bevezetést is.
Igen. Magyarország sem áll egyébként rosszul ebből a szempontból, tehát itthon is azért van információbiztonsági törvény, a magyar állam, a magyar kormány is elég sokat foglalkozott az elmúlt években ezzel a területtel, de azért Németország lényegesen előrébb jár. Ők már meghozták azokat a szabályozásokat, meghozták azokat a törvényeket, amik gyakorlatilag kötelezővé teszik például a kritikus infrastruktúra szolgáltatóknak, hogy megfeleljenek olyan minőségirányítási, praktikusan ISO szabványoknak, amik az IT biztonságoknak a szintjét emeli. Magyarországon ez még folyamatban van, és ezért mi egyébként is szeretnénk egy nagyobb piacon üzletelni, de ott egy kifejezetten érett piac vár bennünket. Németországban több ezer, tízezeres nagyságrendű olyan potenciális ügyféllel, akiknek törvényileg kötelező ezzel foglalkozni, és ez azt gondolom, hogy mindig sokat segít azért egy cégnek a szolgáltatásainak az értékesítésre.
És akkor a finanszírozásra ugye eleve már a saját fejlesztésű szoftverre, amit 100%-ban magyar vagy saját fejlesztésű szoftver, arra költöttetek egy jó adag pénzt. Gondolom a további finanszírozásra szolgálna a bevezetés.
Igen, két fő oka van. Az egyik, hogy azt szeretné, olyan forrásokra volt szükségünk, ami meggyorsítja a piacra lépést. A szoftver fejlesztését azt elvégeztük mi, de a piacra lépés egy nagyságrendel több pénzt igényel, főleg egy nemzetközi vetületben, egy nemzetközi piacra bevonulás, még ha ez az Európai Unió belső piaca is, és azt gondoltuk, hogy a tőzsde, illetve a tőzsdén működő vállalatoknak az eszköztára, a tőkebevonási eszköztára sokkal rugalmasabban és jobb forrásokhoz juttat bennünket, mint hogyha mondjuk kockázati tőkét vonnánk be ebbe a fázisba. A másik, az a transzparencia, ami egyébként rengeteg új folyamattal, meg rengeteg kötelezettséggel jár, mondjuk egy ilyen KKV méretű cégnek, mint amilyen, az a másik oldalon egy óriási erőt ad, vagy óriási előnyt hoz, mert az ügyfeleink, a partnereink eszméletlenül értékelik ezt a transzparens működést, és azt a működési modellt, ami a tőzsdével jár.
Oké, Miklós, nagyon sok sikert ehhez, mindenképpen beszéljünk majd erről, hogyha megtörtént, és akkor figyeljük a kritikus infrastruktúráknak a biztonságát és a védelmét, az mindenképpen. Reméljük, hogy ilyen incidensek nem lesznek, amit a bőrünkön érezhetünk, de azért annyira nem vagyok 100%-ban optimista.
Akkor egyetlen mondatot még, hogyha van időm mondani, itt Magyarországon, ahogy mondtam, a szabályozás az nem áll rosszul, de ezek az ipari hálózatok azért sajnos nem állnak olyan rózsásak, mint ahogy szeretnénk.
Igen, a mondat közben eszembe jutott ez is, úgyhogy ezért mondtam, hogy nem vagyok 100%-ban optimista.
Azt kívánom, hogy ezzel együtt én is azt kívánom, hogy ne érezzük soha ezt a saját bőrünkön.
Oké, nagyon szépen köszönjük, sok sikert nektek.
Én köszönöm. Sziasztok, sziasztok.
Márton Miklossal beszélgettünk, a Vivetech ZRT vezérigazgatójával, és haladunk tovább, hamarosan megnézzük azt, hogy a heti események hogy zajlottak, hogy érintették a kereskedést, és hogy milyen események, érdekességek jönnek jövő héten.